Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Az év első két hónapjában az Uniós Bíróság által kihirdetett ítéletek közül egy megsemmisítési és két előzetes döntéshozatali eljárásban hozott döntést választottunk a mai előadás témájául. Elsőként a megsemmisítési eljárásban a törvényszék által hozott ítéletről fogunk beszélni. Ez az ügy azért érdekes, mert a korábban a bíróság által Lengyelországgal szemben kiszabott kényszerítő bírság behajtásával foglalkozott. Mint ismeretes, Magyarországgal szemben is hatályban van egy jelentős összegű kényszerítő bírságot kiszabó ítélet, és várható annak beszámítás útján történő érvényesítése a bizottság részéről. Mi történt ebben a lengyel ügyben, és miért került az ügy újra a luxemburgi bíróság elé?
Üdvözlöm én is sok szeretettel a hallgatóinkat. A mai ügyek tényleg nagyon érdekesek, mert vannak köztük jogállamisággal kapcsolatos, fontos az ítélkezési gyakorlat szempontjából is fontos döntések, de vannak köztük a jog napi működését talán jobban visszatükröző döntések is. Kezdjük akkor ezzel a lengyel üggyel. Ahogy mondtam, itt a jogállamisággal kapcsolatos ügyek egyikéről van szó, talán az egyik legfontosabbik ezen ügyek közül, legalábbis Lengyelország számára. Úgy indult az egész történet, hogy 2021-ben kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság Lengyelországgal szemben az Európai Bíróság előtt, azzal kapcsolatban, hogy a lengyelországi igazságszolgáltatási szervezetrendszert módosító lengyel jogszabályok sértik az uniós jogot. Ahogy ez a jogvita elindult, a bizottság úgynevezett ideiglenes eljárás iránti kérelmet is benyújtott, ami azt jelenti, hogy a problémásnak tartott jogszabályoknak az ítélethozatalig történő felfüggesztését kérte. Ezt meg is adta a bíróság, tehát ennek a kérelemnek helyt is adott, de ezt az ideiglenes intézkedést nem hajtotta végre Lengyelország, ezért pedig 2021. októberében napi 1 millió összegű kényszerítő bírságot szabott ki a bíróságnak a erre hatáskörre rendelkező testülete Lengyelországra. A kényszerítő bírság megfizetésére vonatkozó kötelezettség 2021. novemberében kezdődött. Mivel Lengyelország érzékelte, hogy van ez a bírság, ez ugye naponta 1 millió euró, tehát ez rendkívül gyorsan nő és jelentős összegű, ezért a lengyel jogalkotó megpróbálta orvosolni a helyzetet, és 2022. júniusában törvényt fogadott el, amely pár nappal később hatályba is lépett, majd ezen törvényre tekintettel kérte a bíróságtól, hogy az ideiglenes intézkedési döntésében elrendelteket vonja vissza, legalábbis onnantól fogva, ahogy erről a kérelemről dönteni fog. Nyilván visszamenőleges hatállyal ez nem működik. A törvényt, mint mondtam, 2022. nyarán fogadták el, ezt a módosító törvényt. 2023. áprilisában meg is állapította a bíróság, hogy ténylegesen a jogszabálymódosítás következtében jelentős mértékben végrehajtásra kerültek az ideiglenes intézkedésben előírtak, de nem teljesen, és ezért napi 500 ezer euróra csökkentette a Lengyelországra kiszabott napi kényszerítő bírság összegét 2023. április 21-ének a napjától, tehát ez volt a bíróság újabb döntésének a napja. És mivel, hogy nem fizette meg ezeket a bírságokat Lengyelország, ezért ezeket levonta az unióval szemben fennálló különböző követeléseiből a bizottság, Lengyelország pedig ezen a levonó határozatok közül megtámadott hat úgynevezett beszámítási határozatot, amelyek arra az időszakra vonatkoznak, amikor hatályba lépett az említett módosító törvény, illetve amikor megszületett a kérdéses kötelezettségszegési eljárás ügyben az ítélet, az ugyanis az ideiglenes intézkedés alkalmazhatóságának az utolsó napja, akkor, hogyha a tagállam nem teljesíti az ideiglenes intézkedésben foglaltakat. Tehát az ítélettel az ideiglenes intézkedés hatálya ugye megszűnik, és 2023. június 4-én született abban a kötelezettségszegési ügyben végül egy elmarasztaló ítélet. Egyébként, de érdekes módon az elmarasztalással a díjfizetés, vagy a bírságfizetési kötelezettség megszűnik legalábbis ideiglenesen, hiszen erre később egy második kötelezettségszegési eljárás keretében majd még visszatérhet a bizottság, vagyis ezt kérheti, nyilván ez egy teljesen más jogi konstrukció. Érdekesség, hogy a kérdéses összegek körülbelül 320 millió eurót tesznek ki, tehát nagy összegekről van szó. Tehát Lengyelország egyrészt ennek a beszámítási határozatoknak a megsemmisítését kérte, másrészt pedig azt mondta, hogy ha nem is lehet megsemmisíteni őket, minden esetre egy bizonyos időszakban, amikortól a lengyelek azt a módosított törvényt elfogadták, már kevesebb bírságot kellett volna fizetniük, mint ezt egyébként később a bíróság meg is állapította, hogy részlegesen végrehajtották az ideiglenes intézkedésekben előírtakat. Más kérdés, hogy akkor még a bíróság erről nem döntött, és a kérdés az, hogy önmagában az, hogy végrehajtották részben, az alapot ad-e arra, hogy csökkentse visszamenőlegesen a bíróság a Lengyelországra kiszabott bírság nagyságát, összegét.
Milyen döntést hozott a törvényszék, és lehet ebből az ügyből bármiféle következtetést levonni a Magyarországgal szemben kiszabott bírság behajtásával összefüggésben?
A törvényszék Lengyelország keresetét teljes egészében elutasította, ebben pedig több érdekes dolog van, amely Magyarország számára is úgymond áthallással bírhat. Egyrészt az indokolásban kimondták azt, hogy a magának a tartozásnak a fennállását, tehát hogy ez a bírságfizetési kötelezettség fennállt, sem a lengyel alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata, sem pedig az említett kérdés megoldására meghozott lengyel jogszabály hatályba lépése sem tette kérdésessé, ezek alapján nem lehet vitatni. Tehát ahhoz, hogy a tartozás összege vitatható legyen, az ideiglenes intézkedési eljárás keretében meghozott tartozás összegét csak a bíróság előtt lehet vitatni. Nem elegendő indok arra, hogy ez egy alkotmánybírósági döntés Lengyelországban mit mond, vagy hogy adott esetben módosították a jogszabályt, hiszen csak ugye az uniós bíróságok jogosultak arra, hogy e tekintetben döntsenek. A törvényszék aztán emlékeztetett arra is, hogy a napi kényszerítő bíróságnak a bíróság által engedélyezett csökkentése az csak a jövőre nézve volt hatályos, tehát csak az attól az időponttól esedékessé váló összegekre vonatkozott. Itt ugye visszautalok arra, amit az előbb elmondtam. Van egy döntése, amit a bíróság meghozott egy ideiglenes intézkedés iránti eljárásban. Az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban hozott döntés, ha már annak a feltételei nem állnak fel, megváltoztatható. Ezt kérte Lengyelország ott a bíróság előtt is, de ez a megváltoztatás nem visszamenőleges hatályú. Tehát amikor a bíróság arról dönt, ez csak attól az időponttól, függetlenül attól egyébként, hogy a megváltoztatás alapját képező nemzeti jogszabályt mikor fogadták el. Ennél fogva, amikor a bizottság ezekről a bírságokról döntött, akkor még nem hajtotta végre teljes mértékben Lengyelország a kötelezettségeit, így a bizottság köteles volt a teljes összeg erejéig biztosítani a kényszerítő bírság beszedését. Tehát elutasította mind a főkérelmet, hogy azokat az érintett határozatokat a törvényszék, hangsúlyozom, ez a mostani ügy a törvényszék előtt van, és nem a bíróság előtt, hiszen a bizottságnak önálló jogi aktusait támadta itt meg Lengyelország, amit ilyen esetekben a törvényszék előtt tehet meg. Tehát egyrészt a bírság összegének a teljes félrerakása mellett érvelő lengyel álláspontot elutasította, és a részlegest is az előbb említett ok miatt, hiszen az csak attól volt alkalmazandó, hogy a bíróság arról említett ideiglenes intézkedési eljárás keretében meghozott, ezügyben meghozott második döntésében rendelkezett. Tehát Lengyelország nem járt sikerrel, mi az, ami Magyarország számára ebből releváns? Magyarországgal kapcsolatban is van egy nagy összegű ilyen kényszerítő bírság éppen alkalmazásban, de azt teljesen más kontextusban hozták meg, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Itt ugye egy kötelezettségszegési eljárás keretében hozott ideiglenes intézkedés iránti kérelemről volt szó, és az ideiglenes intézkedés iránti kérelemnek a módosításával csökkent később a kényszerítő bírság, majd a bizottság ezeket a bírságokat szedte be, és ezt Lengyelország ugye ezeket támadta meg. Tehát itt egy kötelezettségszegési eljárás keretében zajló ideiglenes intézkedés iránti eljárásról, illetve az ilyen intézkedés iránti eljárás tekintetben újraindult eljárásról volt szó, és ott történtek ezek a dolgok. Most azt nem lehet innen megmondani, hogy egy kötelezettségszegési eljárás után indult második kötelezettségszegési eljárásban megállapított kényszerítő bírság esetén, ami Magyarország esetében áll fent, hiszen Magyarország a menekültügyi szabályozási rendszere miatt kapott egy kötelezettségszegési eljárást, aztán egy még egyet, mert nem hajtotta végre a bíróság ítéletét, és ott megállapítottak egy nagy összegű, szintén 1 millió euró napi összegű kényszerítő bírságot, plusz egy 200 millió euró összegű általányi összeget is, és zárójelben mondom. Azt, hogy ott ezt hogy lehet vitatni, arra van egyébként ítélkezési gyakorlat, hasonló módon ott is ugye a bizottsághoz döntéseket arról, hogy levonhat Magyarországnak az unióval szemben fennálló követeléseiből tételeket, és azokat meg lehet utána szintén a törvényszék előtt támadni. Tehát ilyen tekintetben van hasonlóság, és volt is már ilyen eljárás, ha jól emlékszem, 2017-ben Portugália indított, amelyben vitatta azt, hogy szerint a bizottság még akkor is szedett be pénzeket, amikor ő már végrehajtotta a rendelkezést. De az, hogy teljes mértékben ezt a metódust, amit a törvényszék itt alkalmazott, azt rá lehet-e húzni a helyzetre, azt azért nem merném kijelenteni, mert az egy teljesen más jogi problémakörben, más jogterületen, úgy más jogterületen, hogy ugye itt egy kötelezettségszegési eljárás végéről van szó, abban a magyar ügyben itt pedig egy kötelezettségszegési eljárás keretében hozott döntésről, eljárási döntésről. Ott azért nyilván egy önálló ítélkezési gyakorlatra van szükség e tekintetben is. Tehát hasonlóság van a két ügy között nyilván, de a magyar ügy tekintetében azért teljes iránymutatást ez a döntés nem tud adni számunkra.
A mai második Keren ügyben az a kérdés merült fel, hogy egy nemzetközi védelemben részesülő személy kötelezhető-e arra, hogy bizonyos határidőn belül állampolgársági ismeretekre vonatkozó vizsgát tegyen a befogadó tagállamban. Mi történt ebben az ügyben, és mit kérdezett az eljáró holland bíróság az uniós fórumtól?
Ez is egy olyan ügy, amelyhez hasonló ügyek már voltak szép számmal. Egyébként főleg Hollandiából szoptak ezek a jellegű, tehát menedékkérők vagy nemzetközi védelemben részesülő személyek integrációjával kapcsolatos ügyek a bíróság elé érkezni. Itt egy eritreai állampolgár, aki 17 éves korában érkezett Hollandiába, akkor betöltötte a 18. életévét, közölték vele, hogy állampolgársági beilleszkedési képzésen köteles részt venni, és le is kellene tenni ezzel kapcsolatban vizsgákat. Ő részt is vett ezeken a képzéseken eleinte, aztán később már nem jelent meg minden képzésen, és a vizsgákat sem tudta letenni sikeresen akkor sem, amikor megjelent. És ezért a holland hatóságok 500 euró bírságot szabtak ki vele szemben, illetve elrendelték a képzés költségeinek a visszatérítését 10.000 euró nagyságban. Azért, mert nem teljesítette a határidőn belül a képzési programot. És ezzel a bírságnak a megfizetésével, illetve a kölcsön visszatérítésével, egy kölcsönt kapott, és azt kellett visszatérítani, képzési kölcsönt. Visszatérítésével kapcsolatban indított jogi eljárást a holland bíróságok előtt, és a holland államtanács pedig azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy ez a fajta bírságolási és támogatás visszatérítetési szabályozás összhangban van-e az uniós nemzetközi védelemről szóló szabályokkal.
Milyen választ adott erre a kérdésre a luxemburgi bíróság?
A bíróság azt mondta, hogy főszabály szerint egyébként meg lehet követelni azt, hogy képzésen vegyenek részt, akár egy ilyen állampolgársági beilleszkedési vizsga letételére irányuló képzésen vegyenek részt a nemzetközi védelemben részesülők, hisz ez fontos az integrációjukhoz egyrészt, másrészt pedig ahhoz, hogy utána hozzáférhessenek a munkaerőpiachoz és a szakképzéshez. Tehát ezen a téren a tagállamoknak mozgásterük van, de figyelembe kell venniük az érintett személyek egyedi sajátos körülményeit, mint például az életkorukat, iskolázottságukat, anyagi helyzetüket, vagy az egészségi állapotukat. Tehát nem lehet egy olyan szabályozás, ami ezek vizsgálata nélkül egyből szankcionál, úgymond. Ráadásul a követelményeket, amiket ezeken a teszteken, vizsgákon támasztani lehet, alapszinten kell meghatározni, tehát nem várható el mondjuk egy eritreai menekültől, hogy holland jogrendszerről a jogi egyetemeken tanított mélységben számoljon be a vizsgabizottságnak, illetve akkor sem várható el tőle, hogy ilyen vizsgát tegyen, ha egyébként már ténylegesen bizonyítani tudja, hogy beilleszkedett a holland társadalomban. De ha a vizsga letétele meg is követelhető tőle, annak sikertelensége szisztematikusan nem szankcionálható bírsággal, az csak kivételesen szabható ki, még pedig akkor, hogyha a beilleszkedési szándék bizonyítottan és tartósan hiányzik, és a kiszabott bírság nem lehet olyan jellegű, ami észszerűtlen pénzügyi terhet róna az érintett személyre, tekintettel annak személyi és családi helyzetére. A mostani ügy szempontjából ez egy fontos elem, hogy a holland szabályozás által előírt bírság szisztematikusan alkalmazandó, és az elérheti az 1250 eurót, ez pedig nyilvánvalóan aránytalannak tűnik a bíróság szerint az e szabályozás által követett célhoz képest. Tehát itt a holland szabályozási rendszer az uniós joggal ebben a tekintetben legalábbis nem egyeztethető össze. Ez volt ugye a bírsággal kapcsolatos rész. A képzés költségeinek visszatérítési tekintetében pedig szintén azt mondta, hogy annak a 10.000 eurónak az összege az olyan nagyságú, amely veszélyezteti az illetőnek a társadalomba való beilleszkedésére irányuló célkitűzést, Sőt, nem csak ezt, hanem azt, hogy a nemzetközi védelemről szóló uniós irányelv alapján őt megillető jogokat és előnyöket gyakorolni tudja. Tehát a bíróság döntése röviden összefoglalva az volt, hogy elvileg a képzés előírása az lehetséges, szisztematikusan szankcionálni nem. A holland konkrét szabályozás a szankciórendszer tekintetében aránytalan, a költség visszatérítés tekintetében, tehát a képzés költségének visszatérésének a tekintetében pedig nyilvánvalóan aránytalan, és ennek megfelelően kell nyilván ezután a Nemzeti Bíróságnak és a Nemzeti Jogalkotónak eljárni.
A mai harmadik, Albauszi ügyben hozott döntés már csak azért is különleges, mert a bíróság ítéletben jutott arra a következtetésre, hogy a német helyi bíróság által előterjesztett előzetes döntéshozatali kérelem elfogadhatatlan. Mi volt az ügy ténybeli és jogi háttere, és miért fordult a Nemzeti Bíróság az uniós bírósághoz?
Itt egy az uniós jog által szabályozott olyan jogterületről van szó, amelyről nem gyakran beszélünk, hogy az öröklési jogterületén is vannak uniós szabályok. Nyilván egyszerűsíteni a tagállamok közötti ilyen helyzetekben a jogérvényesítés lehetőségét a jogalanyok számára. És a területet szabályozó uniós rendelet 2012-ben egyebek mellett bevezette az Európai Öröklési Bizonyítványt, ami lehetővé teszi, főként az örökösök számára, de egyébként a végrendeleti végrehajtók vagy hagyatéki gondokok számára is, hogy másik tagállamban könnyen igazolhassák a jogállásukat, vagy a jogaikat, jogosítványaikat annak érdekében, hogy zökkenőmentes és hatékony módon rendezzék az unión belül a határokon átnyúló örökléseknek a kérdéseit. Tehát ez a keret áttér, ami ebben az ügyben fennáll. Van egy történet is, ami nemzetközi elemekkel bővített, egy francia állampolgárságú személy, Németországban lakott, ott volt az utolsó lakóhelyen, elhunyt, és a túlélő házastárs egy európai öröklési bizonyítvány iránti kérelmet nyújtott be egy német bírósághoz, egy helyi német bírósághoz egyébként, ami arra irányult, hogy őt jelöljék ki az örökhagyó egyetlen örökösének. Ezt utána később az örökhagyónak a fia és az unokái vitatták. Az örökhagyónak a túlélő házastársa egy végrendeletre hivatkozott, de volt még egy végrendelet, amit 19 évvel korábban írt meg az örökhagyó, és abban viszont két unokáját, illetve a fiát jelölte ki az öröklés szempontjából örökösöknek, és most a fia és a két unokája vitatja ennek az újabb végrendeletnek az érvényességét. Ezzel azt állítják, hogy nem rendelkezett már végintézkedési képességgel az örökhagyó. E tekintetben az Európai Öröklési Bizonyítvány iránti kérelem kiadása tekintetében ugye kifogásokat nyújtottak be, legalábbis vitatták azt, hogy ebből az esetben ezt ki lehet-e adni. És akkor az eljáró német bíróság, ő neki egyébként a nemzeti eljárásból tudomása van arról, hogy a fiú és a két unoka által előterjesztett kifogások megalapozatlanok. De az a kérdése, az volt lényegében a kérdése, hogy az Európai Öröklési Bizonyítvány tekintetében ez a kifogásemelés önálló életre kell-e, azaz, hogy ő, amikor ezt vizsgálja, ezt az Európai Öröklési Bizonyítványt figyelembe veheti a nemzeti eljárásban hozott, vagy más hasonló, nem csak előtte lefolyt, hanem más nemzeti eljárásban hozott az öröklés szempontjából már megszületett döntéseket, vagy a kifogás előterjesztése önmagában megakadályozza az Európai Öröklési Bizonyítványnak a kiállítását, és az ezt kiállítani hivatott hatóság, jelen esetben igazságügyi hatóság, pusztán a kifogás tényére tekintettel köteles az öröklési bizonyítvány iránti kérelmet elutasítani, függetlenül attól, hogy egyébként más helyekről információja van arról, hogy a kérelemben, kifogásban foglalt állítások nem megalapozottak, és ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket ez a német helyi bíróság az Európai Bíróságtól, azzal kapcsolatban, tehát, hogy a kifogás milyen jogi erővel bír, őt megakadályozza abban, hogy egyáltalán elbírálja az Európai Öröklési Bizonyítványt iránti kérelmet, kiállíthat egy ilyen kérelmet, és mi a viszonya egy ilyen kifogásnak a korábban már más belső nemzeti jog alapján indított eljárásokban hozott határozatokban foglalt megállapításokhoz.
Milyen döntést hozott, illetve miért nem végzésben határozott a bíróság?
A bíróság először ugye megvizsgálta nyilván, mint szokta, az előzetes döntéshozatali eljárásban észrevételt tett tagállamoknak és uniós intézményeknek a beadványait, és már ott azokból a beadványokból kiderült, hogy voltak, akik vitatták a Nemzeti Bíróságnak a jogosultságát arra, hogy a jelen esetben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjeszthet elő, tehát elfogadhatósági probléma merült fel az üggyel kapcsolatban. De nézzük, hogy miért merülhetett ez az elfogadhatósági probléma fel. Az uniós jog szerint ahhoz, hogy egy ítélkezési fórum az uniós jog értelmében bíróságnak minősüljön, meghatározott kritériumokat kell teljesítenie. Ebből van jó pár. A jelen ügy szempontjából pedig az a releváns, hogy kötelező joghatást váltson ki, tehát egy megindított eljárás folyamán, amelyet az igazságügyi feladatainak az ellátása körében intéz a bíróság, egy olyan határozat szülessen, amely kötelező joghatást vált ki. Ez merült fel, hogy itt nem egy ilyen eljárásról van szó, hanem egy pusztán közigazgatási eljárásról, amelyben éppen itt most egy bíróság járt el, de egyébként az uniós szabályozás szerint eljárhatott volna akár közigazgatási szerv is. Ezzel összefüggésben vizsgálta meg a bíróság azt, hogy a jelen ügyben zajló eljárás az milyen jogosultságokkal ruházta fel az annak elbírálását, intézését végző jelen esetben igazságügyi hatóságot, és megállapította, hogy az uniós szabályozás az egy olyan rendszert hozott itt létre, amelynek az volt a célja, hogyha nem kifogásolt tényekre, állításokra alapozó, az örökléssel összefüggő események válthassanak ki az uniós jogon belül csak joghatást. Tehát, hogyha valaki ezt támadja, ezelőtt a hatóság előtt, most jelen ügyben igazságügyi, lehet akár közigazgatási hatóság, akkor ez a támadás önmagában megakadályozza azt, hogy ezt az öröklési bizonyítványt kiállíthassa az illetékes hatóság. Márpedig ebből az következik a bíróság szerint, hogyha itt egy olyan helyzetről van szó, ahol az eljáró hatóságnak nincs lehetősége mérlegelni azt, hogy a kifogásban foglaltak valóban relevánsak-e, valóban megalapozottak-e, hanem pusztán a kifogás tényének a meglétéből adódóan meg kell tagadni az eljárást, hogy itt igazságszolgáltatási feladatokat nem végezhet el az érintett szerv, amelynek egyébként a bíróság szerint két esetben mégis lehetősége lenne kiállítani az érintett bizonyítványt. Egyrészt, ha már ezt a nemzeti eljárás keretében megállapította egy igazságügyi hatóság, hogy az érintett kifogások megalapozatlanok, vagy az ő, mint közigazgatási hatóság eljárása folytán indul egy jogorvoslati eljárás, és ott születik egy igazságügyi hatóság általi döntés. Ezek olyan erővel bírnak, amelyek kioldhatják a kifogás erejét, de főszabály szerint, ha egy kifogás oda kerül egy ilyen igazságügyi hatóság elé, amely mondom az uniós jog alapján lehet közigazgatási szerv is, akkor ez a szerv nem járhat el olyan jogkörben, hogy igazságszolgáltatási hatalommal való felruházás erejénél fogva ezt a kifogást érdemben megvizsgálja. Márpedig, ha az uniós jog szerint nem járhat el ilyen jogkörben, akkor itt bizony nem olyan feladatokról van szó, amelyek igazságszolgáltatási feladatnak minősülnek. Következésképpen az ilyen feladatot elvégző igazságügyi hatóság, tehát jelen esetben ugye egy bíróság, amely más körülmények között vitathatatlanul az uniós jog szerint bíróságnak minősülhetne más típusú eljárásokban, ebben a típusú eljárásban közigazgatási feladatokat lát el, és nem minősül annak, következésképpen pedig nem fordulhat előzetes döntéshozatali kérelemmel az Európai Bírósághoz, hiszen a bírósághoz fordulás egyik feltétele, mint már mondtam az előzetes döntéshozatali eljárásban, hogy az érintett igazságszolgáltatási fórum igazságszolgáltatási feladatokat lásson el abban a jogi eljárásban, amelyben az ügyet az Európai Bíróság elé terjeszti. Ez egyébként nem csak erre a nemzeti bíróságra vonatkozik, az összes többire, akár a tagállami alkotmánybíróság is elbukhat egy ilyen teszten, nyilván ő nem feltétlenül közigazgatási hatáskörbe jár el, de más olyan hatáskörbe jár el, amely nem igazságszolgáltatási, és abban az esetben vele szemben is megdőlhet az a vélelem, hogy igazságszolgáltatási feladatot lát el. Ezért utasította tehát el a német bíróság előzetes döntéshozatalát, kérelmét, mint elfogadhatatlant a bíróság. Az pedig, hogy miért nem végzéssel, ítélettel határozott. Az eljárási szabályzat értelmében a bíróság a nyilvánvalóan elfogadhatatlan előzetes döntéshozatal iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásokat indokolt végzéssel bármikor lezárhatja egy úgynevezett egyszerűsített eljárásban. A jelen ügyben itt nem nyilvánvalóan elfogadhatatlan volt a kérelem, hanem az elfogadhatatlansággal kapcsolatban ellentétes jogi érvek merültek föl, tehát szükség volt arra, hogy az elfogadhatatlanság kérdésében érdemi és alapos döntés szülessen. Ez bizonyítja az is, hogy tárgyalás és főtanácsnoki indítvány is született az ügyben. Ennél fogva ritka, de nem precedens nélküli az Európai Bíróság működése során magában az ítéletben hozott döntést a bíróság az elfogadhatóságról, holott ezt elvileg megtehette volna már korábban az eljárás folyamán is, de mivel, hogy nem nyilvánvalóan volt az elfogadhatatlanság, és úgy ítélte meg a bíróság, hogy új jogi elemek is felmerültek az ügyben, ennek az a bizonyíték, hogy főtanácsnoki indítvány is volt, ezért erre az ítélethozatalra került sor, ami teljesen összhangban van a bíróság gyakorlatával, bármilyen ritka is az ilyen, de az eljárásnak az elfogadhatatlanság okán történő, így módon történő lezárása.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra.
Én is köszönöm a beszélgetést, és 2 hét múlva remélem újra találkozunk. A viszonthallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.